A pünkösdöt követő vasárnapon az Anyaszentegyház a Szent Háromságot köszönti és ünnepli. A Szentmise ószövetségi olvasmányát Mózes második könyvéből vesszük. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogyan az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig elébe járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és azt mondta: az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszú tűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt: ha kegyelmet találtam szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül. A Szentmise szent leckéje Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből való, mindössze néhány mondat. Testvéreim, örvendjetek és tökéletesedjetek. Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. A Szentmise evangéliuma pedig Szent János könyvéből való, a harmadik fejezetnek néhány mondata. Ez a harmadik fejezet a Jézusnak a Nikodémussal való beszélgetését idézi föl. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. A kinyilatkoztatásban lassanként bontakozott ki előttünk az igaz Isten képe. Az Ószövetségben a kinyilatkoztató Isten elsősorban azt igyekezett tisztázni a választott nép előtt, hogy ő egyetlen Isten. A környező, a zsidókat környező népek sok Istenben hittek. A világ különböző megnyilatkozásai, mondjuk, hogy erői mögött különböző isteneket sejtettek. Külön istene volt a viharnak, külön istene a csöndes esőnek, vagy a szeretetnek és a ítéletnek, és így tovább. A pogány népeknek ehhez a tapogatózó és tévedésekbe vesző vallásosságához fordulva ebből ki akarta szakítani Isten a választott népet, elsősorban arra tanította őket, hogy nincsen sok Isten, hanem egyetlen Isten van. És ez az egyisten hit jellemzi az Ószövetséget. Az ószövetségi olvasmányban ugye egy jelenetet olvasunk a kivonulás történetéből, a rabszolgaság földjéről, Egyiptomból, a sokisten hit földjéről kivonul a választott nép, ennek az egyistennek a biztatására jöjjenek, és akkor ők szabadok lesznek idegen népeknek a befolyásától, és ennek az egyistennek a törvénye szerint életnek, ennek a tiszteletében. Erről szól ez a rész, ugye, kivonultak, és aztán jött az aranyborjú, mert valahogy ezt a láthatatlan Istent nehezen elképzelhetőnek érezték, és bálványt döntöttek maguknak, de azt utána elpusztították, és akkor Isten magához emeli őket, kiszabadítja a pogány vallások vonzásának a köréből, és arra biztatja őket, hogy egyedül ő benne higgyenek, és bízzák rá magukat, mert akkor ő megvédi őket minden bajtól. Mózes is ugye ezt kéri, aztán leborul az Isten előtt, és azt mondja, hogy ha kegyelmet találtam szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk ezen a nehéz vándorúton, amelyik az ígéret földjére vezet, és aztán ugye ott telepítse le a népét. Bár kemény nyakú nép ez, vagyis hát nehezen szegődik az igazságnak a szolgálatába, mégis bocsásd meg bűneinket, fogadj el minket örökségedül. A új szövetség ezt az egyisten hitet egy váratlan módon egészítette ki. Azzal a gondolattal, hogy az Isten valóban egy, de nem úgy egy, mint ahogy addig elképzeltük, hogy egyetlen, hanem magában az Istenben is van közösség. Mert az egy Isten három személyű, Atya is, Fiú is, Szentlélek is. Ez a három személy nem úgy válik el egymástól, mint egy családnak három tagja, hanem elképzelhetetlenül számunkra lényegileg egyek, és ugyanakkor mégis a szeretetnek a kölcsönös kapcsolata él a három személy között. Az Isten az örökké valóságban sincs egyedül, nem valami magányos hatalom, hanem három személy közösségében él, és ennek a három személynek a egymással való kapcsolata jelenti az ő életének az igazi mélységét, szépségét, gazdagságát. Bennünket is, akiket az Isten maga képére teremt, és hasonlatosságára, arra teremt, hogy egymást szeressük, őt is. Elsősorban ne tiszteljük, ne félve, rettegve igazodjunk az ő akaratához, hanem szeressük úgy, mint ahogy a szeretetben élő emberek egymást szeretik. És a szeretünkben legyen tisztelet természetesen, és azután nagy lelkűség, de nem olyan nagy lelkűség, amit a félelem diktál, hős tettekre vagyunk hajlandók azért, hogy kedvébe járjunk valakinek, akitől félünk, akinek az akaratát hát nem akarjuk megszegni, hanem azt akarja az Isten, hogy szeretettel forduljunk hozzá. És ő maga is, amikor a szeretethez hozzátartozik a gyengeség, valami módon, ugye, hogy gyengédek tudunk lenni ahhoz, akit szeretünk, és nem erőszakosan is, csupa ideges feszültségek között fordulunk hozzá, hanem ki tisztuló szívvel, bizalommal és nagylelkűen, és azt keressük, hogy örömét lelje bennünk, nem azt, hogy elégedett legyen velünk, és ne haragudjék ránk, hanem az, hogy örömét lelje bennünk. Valami módon ez az új szövetségnek az igazi újdonsága. Még akkor is, hogyha az evangéliumban is, vagy a Szent Pál levelekben is hiába keresnénk olyan részleteket, ahol ezt olyan nagyon gazdagon kifejti az is a szöveg. Ugye a Szent Pálnak van a szeretet himnusza, hogy hát ugye szeretet az Isten, és aki szeretetben él, az teljesíti az ő törvényét, ilyesfélekben is. Ez a Szent Háromságos Istennek a képe, vagy a gondolata jelenik meg. Isten akkor, amikor hozzánk közeledik, nem csak és nem elsősorban a félelmet akarja bennünk fölébreszteni, hogy tőle féljünk, és mástól ne, hanem azt, hogy szeretettel fogadjuk az ő szeretetét. Higgyük el, hogy szeret. És akkor is szeret, ha alkalomattán szigorú hozzánk. A szeretet szigorú is, mert nem akarja, hogy elpusztuljon, elvesszen annak az értéke, akit szeret, és azután mégis gyöngéd, és megbocsátásra is kész, de csak azért, mert azt reméli, hogy a megbocsátás következtében nem elszemtelenedik az, aki az ő nagy lelkű, hanem éppen a szeretetéről bizonyosodik meg, és ennek az öröme készteti őt arra, hogy szedje össze magát, és legyen méltó a szeretetre. Ugye valami ilyesmiről szólnak az újszövetségi olvasmányok, de ezt nem fejti ki egész részletesen, hanem így egy-egy mondattal utalnak erre a nehezen kifejthető titokra, amelyek az egész, az újszövetség egészéből ragyog elénk, abból, hogy Krisztus is úgy jelenik meg köztünk, mint aki áldozatot vállal értünk. A gazda nem szokott áldozatot vállalni a szolgáért. Aki szeret, az vállal áldozatot. Hogy lehet ez az áldozat? Hát pontosan a mi nyelvünkön, a mi életünknek a tapasztalatai szerint mutatja meg az Isten, hogy ő szeretettel közeledik hozzánk, mert az életét adja értünk. Akiért szenvedünk, azt szeretjük. Nem szigorúak vagyunk hozzá elsősorban. A szeretetünk is lehet szigorú, de igazából a mélyén gyöngétség van, és jókedv. És ebbe akar beemelni bennünket az Isten minden leleményével, találékonyságával, amelyel az életünket körülveszi. A Szent Leckében, ugye Szent Pál arra mutat rá, hogy a mi egyházi közösségünk is közösség. Egy közösségi tapasztalat vezet közel ahhoz, hogy Istenről helyesen gondolkodjunk. Nem valami nagyon fegyelmezett hadseregben élünk, vagy pedig rabszolga társadalomban, hanem egy családnak a közösségében, amit nem a test és a vér kapcsolatait tartanak össze, hanem a közös Istenbe vetett hit és remény és szeretet. Örvendjetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Tapasztalatokra van szükségünk az egyházban, de egy keresztény családban is, vagy egy keresztény iskolában, vagy olyan kapcsolatokban, ahol az Istenre figyelő emberek egymással élnek, és szeretetben élnek, és akkor az Istenről való gondolkodásuk is megtisztul. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind így köszöntenek titeket. A szeretet és a béke Istene így vesz, kerül közel hozzátok. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Valahogy a Szent Háromság is kibontakozik itten. Az Urunk Jézus Krisztus nevezi meg először, ő a legközelebb hozzánk, mert emberré lett, és Isten szeretete küldte Jézust, hogy az ő szeretetéről tanúskodjék, és ő küldi a Szent Lelket is, a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Különös az evangélium. Ugye Nikodémus a történetet elhanyagolja, a liturgia nem idézi föl, de emlékszünk minnyájan, hogy egyszer ez az írástudó zsidó ember éjszaka, hogy észre ne vegyék a többiek, és emiatt hát valami baj ne érje őt, beállít Jézushoz, és tapogatózik, éjnek idején fölkereste Jézust. Így szólt hozzá: Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hiszen senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe viszel, ha nincs vele az Isten. És Jézus akkor azt mondja: bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Furcsa ez a válasz. Nem arra a kérdésre felel, vagy nem is a kérdését se tette föl pontosan Nikodémus, de Jézus meg rá zuhintja ezt a nagy felismerést, hogy valami olyan hírt hozott ő, ami az egész ószövetségi gondolkodásnak az újra gondolását, a reformját kívánja meg, hogy igenis újjá kell születni. Hogy született újjá az ember, amikor már öreg, kérdezett a Nikodémus. És erre Jézus azt mondja, hogy bizony mondom neked, aki nem születik vízből és szentlélekből, az nem megy be az Isten országába. Meg kell keresztelkedni. De ez a megkeresztelkedés a szemléletünknek egy újjászületésére is utal. Nem félelemből akarunk az Istennek szolgálni, hogy meg ne haragudjék ránk, hanem szeretettel akarjuk viszonozni a szeretetét. És erre szólít föl, és így jut ez el odáig, ahol az evangéliumban olvassuk, hogy ezt mondja Nikodémusnak, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Az Isten szeretettel fordul hozzánk, nem fenyegetéssel. Ide adja értünk a fiát, meghal értünk a fia. Mi is, akkor, ha valakit nagyon szeretünk, akkor tudunk áldozatot vállalni érte. Valamivel megmentsük valami veszedelemtől. Jézus is eljött. Nem is értjük egészen, hogy hogy is van ez, de a gesztust lehetetlen meg nem értenünk. Úgy szeret, hogy halálra adtam értünk önmagát. És azt mondja, hogy aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. Nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Vagyis rátaláljon a szeretetnek a törvényére. Rá eszméljen arra, hogy Isten szeret minket, és tőlünk is nem csak félelmet vár, engedelmességet, szófogadást, hanem azt akarja, hogy szeretettel feleljünk a szeretetére, és egymást is szeressük úgy, ahogy az a szeretet kölcsönös figyelemre késztessen, áldozatvállalásra, és a másik kedvéért ezt a szívesen megcsináljuk, hogy örömet szerezzünk neki, mert az öröme örömünk nekünk is. És azután ennek a törvényei szerint éljünk a világban, és így kerüljünk oda, alakuljon szerencsésen, helyesen a kapcsolatunk az élő Istennel is, hogy ne a félelem, ne a rettegés tartson, pórázon bennünket, nagyon félünk az Istentől, hanem az ő szeretetének az öröme gyűjtsön össze, és késztessen arra, hogy erre a szeretetre szeretettel feleljünk. Isten kedvéért ezt is, azt is szívesen megtegyük. És azután, ugye, amit meg kell tennünk, az éppen ez, hogy higgyünk benne, hogy nem csak elhiggyük azt, amit tanít, hanem higgyünk benne, hogy a javunkat akarja, hogy rábízhatjuk magunkat, és azután nem egyszerűen rendet akar tartani köztünk, hogy kárt ne okozzunk neki, vagy másnak, más hatalmasabbnak, hanem magához akar emelni. Pontosan ebben a szeretetben, hogy a szeretetét megismerjük, megértsük, örömmel fogadjuk, és szeretettel viszonozzuk. És az egymás iránti kapcsolatunkat is, ez a sokszor megbocsátásra is kész, nagylelkű, találékony, jókedvű, kiapadhatatlan szeretet vezesse. Hát a Szent Háromság titka így jelenik meg köztünk, és a Szent Háromság tisztelete arra késztet, hogy a szeretetben igyekezzünk elmélyedni, előre haladni, akkor ez a titok is, ennek az értelme is megvilágosodik előttünk, nem csak az értelmünk, hanem a szívünk előtt is.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.
Mária Rádió. Kírer Imre atya gondolatait hallják.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a Mária Rádiót segítették. Az adó bevallás a Szent Rita napjával megszűnt, de megköszönjük mindazoknak, akik nem feledkeztek meg az 1%-uk az elsőnek a katolikus egyház számára való ajánlásáról, a másodiknak pedig a Mária Rádió megsegítéséről. De akik azon túl is adakoznak, és most éppen ezt kérjük, hogy ezen túl is legyenek, akik ezen túl adakoznak, mert ahhoz, hogy szólaljunk, hogy megszólaljunk, szükség van anyagiakra. Ugye gyűjtöttünk is a felvidéki és délvidéki Mária Rádiók megsegítésére, ezeket az adományokat is hálás szívvel köszönjük. Végül is azért terjeszkedik a Mária Rádió, hála Istennek nem anyagi bőségben, bár az éppenséggel nem ártana, de az Úr Jézus maga is szegényen élt, és úgy terjesztette az evangéliumot, elvárható ez a Mária Rádiótól is, hogy nem a bővelkedésben, dúslakodásban adja mindazt, amit Istentől, a Szentlélektől kapunk. Éppen ezért kérjük a Szentlélek küldését imádságokkal, és kérjük továbbra is az adakozást, az pedig lehet a Magyar Posta közreműködésével is. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-0701-es telefonszámot tárcsázza, és akkor fölvilágosításhoz juthat.
Kírer Imre atyát hallották.
Mária Maraton. Futó és kerékpáros zarándoklat a Mária úton. Európa egyedülálló eseménye. Egy hónap, 1300 kilométer, Mária Celtől Csíksomlyóig futva és két keréken. Nem verseny, lelki közösség. Csatlakozz futva vagy kerékpáron a Mária Maratonhoz június 16 és július 15 között egy hétre, egy napra, vagy akár egy órára. Fuss a belső utadon. mariamaraton.mariaut.hu